Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Érkezik a téli szezon első havazása, újabb színes üvegablakokat építettek be a Sárospataki Bazilikába, Richter érdeméren elismerést kapott a gyöngyöspatai háziorvos. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az előrejelzések alapján érkezik a téli szezon első havazása. A Magyar Közút november 10-én már téli munkarendre állt át, így estétől 12 órás váltott műszakokban végzi a megelőző sószórási, majd aztán a hóeltakarítási munkákat is az állami kezelési utakon. A közútkezelő azt kéri a közlekedőktől, hogy csak téli gumival felszerelt autókkal induljanak el a havazásban érintett területeken, és vezessenek lassabban, óvatosabban. A Szombathely-Debrecen vonaltól északra lévő területeken várható számottevő havazás. Az előzetes radarképek szerint éjféltől a nyugati vármegyékbe érkezik meg elsőként a hó, és utána szinte villámgyorsan át is vonul az országon, kora délutánra majd már minden területen el is állhat majd. A legtöbb friss, nagyobb vízmennyiségű hó többek között Nógrád, Heves, Borsodabolyzemplén, Szabolcs-Szatmár vármegyékben, valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegye északi területein várható. Újabb színes üvegablakokat építettek be a Sárospataki Bazilikába. A Szent Erzsébet életét bemutató ablaksorozat kialakítása több éve zajlik, minden évben 4 új ablakkal gazdagítva a bazilikát. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szenté avatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára. A most elkészült alkotások Erzsébet halálát és jótékonyságát hirdetik.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek neki rugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
Kerekasztal beszélgetése hívta az illetékes szervezeteket dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere, a városban tapasztalható közlekedési és parkolási gondok enyhítésével kapcsolatban. Az elhangzottakról tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Nincs olyan év, amikor ne kerülne napirendre Sárospatakon a forgalmi rend megreformálása. A településen ugyancsak egy olyan kereszteződés van, amit lámpa irányít, annak jelenlegi beállítása mind a reggeli órákban, mind pedig a délutáni csúcsban jelentős gondot okoz a városban közlekedők számára. Időről időre felröppen a körforgalom kialakításának kérdése is, ám a kereszteződésbe érkező utak iránya és beérkezési szöge miatt nem lehet egy hagyományos körforgalomban gondolkodni. Különféle tervek és megvalósíthatósági tanulmányok születtek a témában, például egy egyetemen a hallgatók vizsgamunkája is a pataki körforgalom tervének elkészítése volt, mert kíváncsiak voltak rá a mérnökök, hogy a fiatalok innovatív gondolatokkal hogyan terveznék meg a kereszteződést. A történet természetesen több szereplős, ugyan a városban található az út, de a Magyar Közútkezelő a fenntartója, így az ő jóváhagyásuk és anyagi bázisuk is szükséges a körforgalom megépítéséhez. Dr. Farkas Szabolcs, a város új vezetője, első megoldandó feladatai közé helyezte a település forgalmi helyzetének javítását, amely ügyben találkozót hívott össze, melyen részt vett a hivatal műszaki osztálya, közterület felügyelője, a rendőrség és a Magyar Közút munkatársa. Ha azonnali megoldást nem is, de a fennálló probléma megvitatását elkezdték, mondta el a polgármester.
Évek óta, vagy talán már egy évtizede probléma a rendőrlámpás irányítás, a forgalmi irányítás, felmerült körforgalom telepítésének a kérdése. Azt látjuk, hogy komolyan anomáliák vannak Bodroghalászból, illetve Kispatak felől érkező autós forgalom kapcsán. Ezért kezdeményeztem azt a kerekasztal beszélgetést, ahol erre valamiféle megoldást tudunk találni.
Ciráki Zsolt, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetője, a település parkolási gondjait összegezte a találkozón, melyben a rendőrség hathatós munkáját kéri továbbra is. Véleménye szerint itt az ideje a drasztikusabb büntetéseknek, mert annyira leromlott a közlekedési morál az utóbbi időkben, hogy ez nagyban hozzájárult a kialakult parkolási helyzethez. Nyilván fő gond a gépjárműállomány évről évre emelkedő száma is. A zempléni kisváros útjait és parkolóit nem ilyen számú gépkocsi forgalomra tervezték. Fontos a közlekedő gondolkodásának és gépjármű használatának átformálása is, de ugyanilyen fontosságú a megfelelő parkolási rend megtartatása is. Emellett hangsúlyozta a település vezetésének jövőbeli terveit, melyben földfelszín alá épített parkolóházak kialakításában gondolkodnak. Ciráki Zsolt irodavezetőt hallják.
Érvényt kell szerezni a közlekedési szabályoknak Sárospatakon, mert sajnos a közlekedési morál az utóbbi időkben jelentősen romlott. Gondolok itt a szabálytalan parkolásokra, a szabálytalan megállásokra, a tilosban való megállásokra, mely mind akadályozzák a forgalmat, és komoly veszélyt jelentenek itt a közlekedés biztonsága szempontjából. És ha már a parkolásokat említjük, akkor nem csak a szabálytalan parkolásra, hanem parkolóhelyek kialakításával, parkolók számának bővítésével is szeretnénk javítani ezen a helyzeten, sőt a jövőbeni beruházásoknál is célt fog jelenteni adott esetben parkolóházak építése, hogy értékes területek beépítése esetén meg kell vizsgálni azt, hogy a terület alá lehet-e parkolóházakat építeni, ezzel is segítve a parkolási gondokon.
Még 2022-ben hívták életre a Richter érdemérem elismerést, annak jeléül, hogy elismerjék a házi orvosok szakmai teljesítményét. A cél, hogy támogassák az olyan innovatív ötleteket, jó gyakorlatokat, ezek adaptálását, amelyek elősegíthetik az egészségügy további modernizációját. Ebben az évben a prevencióért a gyöngyöspatai házi orvos is megkapta az elismerést. Dr. Kecskés Mária kitüntetettet, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Meghívták a gálára az én tudomásom szerint, de nem tudta, hogy díjazott. Igen. Illetőleg esélyes rá, talán azt igen, mert hogy meghívást kapott. Meséljünk már erről a meglepetés erejével ható estről.
Meghívtak a gála estre, hogy egy nagyon kellemes esténk lesz, ahol kiosztják ezeket a díjakat, és úgy érkeztünk oda, hogy nem tudtam, hogy várományosa vagyok a díjnak. Teljes meglepetés volt, amikor felolvasták a pályaművemnek a kivonatát, és a színpadra szólítottak.
Milyen érzés volt? Hát, még odaért az alatt a 10-15-20 méter alatt?
Hát izgultam, hogy vajon mit fogok mondani ennyi ember előtt a színpadon, de nagyon, nagyon megható és nagyon felemelő érzés volt.
Nagyon régóta háziorvos, talán mindig is ez állt a szívéhez közel, de kezdjük ott a pályaválasztást, amikor középiskolásként, vagy már talán előbb tudta, hogy esetleg a emberi egészség megőrzéséért kíván fáradozni?
Két dolog motivált. Az egyik, hogy nagyon szerettem a biológiát és a kémiát, fizikát. A másik pedig, hogy volt egy falusi háziorvos, vagy akkor még doktor bácsink, doktor Csala László, aki pici gyerekkoromtól kezdve a példaképen
ez
volt.
Ez hol volt?
Ez Jászalsó-Szentgyörgyön, egy jászsági nagyközségben. És én úgy kerültem az egyetemre, úgy indultam el, hogyha én elvégzem az egyetemet, akkor én falusi háziorvos szeretnék lenni. És ezt mindvégig az életem során evidenciába tartottam. Belgyógyászaton kezdtem, de azt is azért választottam, hogy mint háziorvos jó szakmai háttérrel tudjak indulni ebben a nem kis feladatban.
Tehát 38 éve praktizál orvosként, ebből 33 éve Gyöngyöspatán háziorvos.
Igen, 33
tehát
éve.
Tehát megállás nélkül töretlenül háziorvosi teendőket láttál egyedül, ahol most már város Gyöngyöspata, tehát egyedül látja el a település?
Igen, a felnőtt háziorvosi körzetet látom el egyedül, igen.
2024-es díjazottja ön, és a prevencióért kapta ezt az elismerést. A prevenció ugye azt jelenti, hogy odafigyelés, megelőzés. Miért tartja fontosnak?
Hát a 33 év alatt minden egyes időszakomban a megelőzés volt a gyógyítás mellett a legfontosabb feladat. Azért tartom fontosnak, mert egy betegséget sokkal könnyebb megelőzni, mint gyógyítani. Ugye kétféle prevencióról beszélünk, az elsődleges, amikor még nem alakult ki semmi betegség, de olyan életmódra biztatjuk a pácienseinket, hogy ezek a betegségek ne alakuljanak ki. A másodlagos pedig, amikor megszűrjük bizonyos betegségekre, és a már kialakult állapothoz olyan tanácsokat adunk, hogy azok ne rosszabbadjanak, vagy esetleg ne egy másik kórképben menjenek át. Hát ez egy nagyon fontos feladata a házi orvosnak.
Végül az időjárásról. Éjjel beborul az ég, nyugat felől érkezik a csapadék hullám, amely az északkeleti tájakra havat hoz, délen eső valószínű. A Bükk és a Máta térségében akár 10 cm-es hóréteg is kialakulhat. Holnap a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban -3 és -2, napközben aztán 0 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 21-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Pályaválasztási kiállítást szervezett a Heves vármegyei kormányhivatal. Ismét adventi véradással készül a Médiaeger. Kedden tartották a 8. nemzeti adókonzultációt. Ezek mai adásunk témái. Pályaválasztási kiállítást szervezett az Egri Kemény Ferenc sportcsarnokban ma a Heves vármegyei kormányhivatal. Ignác Balázs főispán kiemelte, elsődleges céljuk, hogy megmutassák a fiataloknak, milyen lehetőségeik vannak.
A Heves vármegyei kormányhivatal szervezésében egy pályaválasztási kiállításon vagyunk. Valóban évek óta megrendezésre kerül ez a kiállítás. 27 iskola, 8 szakmai szervezet, 6 nagyon régi múlttal rendelkező cég van itt. Elsődleges célunk az, hogy az általános iskolásoknak megmutassuk azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Hála Istennek Heves vármegyében kitűnő iskolák vannak, szakközépiskolák, gimnáziumok, ahol tovább tudnak tanulni. De ahhoz, hogy ezt a döntést meg tudják hozni, és valóban jó döntést tudjanak hozni, arra kitűnő alkalom, hogy egy ilyen szakmai kiállítás keretein belül megismerhessék az iskolákat, megismerhessék a szakmákat. Ebben mi is tudunk segíteni, itt vannak a Heves vármegyei kormányhivatal kollégái is, akik tanácsadás keretein belül tudnak információkat adni. Mindezek mellett még tanintézményekben is el tudnak látogatni, meg tudnak nézni egy autószerelő műhelyet, vagy meg tudnak nézni egy tankonyhát is. Ez mind azt segíti, hogyha hoznak és szeretnének majd egy döntést hozni, akkor jó döntést tudjanak hozni.
Itt a bejáratnál már egy traktor is várta az ideérkezőket. Mivel készültek még, hogyan zajlik a napi program?
Nagyon színes programok lesznek a mai nap folyamán. Alapvetően szakmai programokra készülünk, de miután diákok vannak itt, ezért színes programokkal is megpróbáljuk őket jó kedve deríteni, hogy ezen keresztül is még oldottabb hangulatban ismerhessék meg, hogy milyen jövőt tudnak választani.
Hány diákot várnak most ez alkalommal?
Minden Heves vármegyei iskolában voltunk előzetesen. A visszajelzések alapján több mint 700 diákot várunk a mai nap.
Ismét adventi véradással készül a Médiaeger Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat. Az idei alkalomról Kereki Gergelyt, a Médiaeger Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét Bercesi András kérdezte.
Hagyományosan mondhatni adventi véradásra készül a Médiaeger Nonprofit Kft. Miért fontos ez a társaságnak a naptárában ez a nap?
Igazából ez egy régi hagyomány, ami egy ideig Covid és egyéb dolgok miatt ugye megszűnt itt a televízióban, aztán tavaly úgy döntöttük, hogy ezt újra életre hívjuk. Hál' Istennek nagyon jó fogadtatása volt, mind a véradók, mind a támogatók, és azt tudom mondani, hogy mind itt a televízió munkatársai között. Egyrészt advent, karácsony, ilyenkor szerintem mindenki jobban szeret egy kicsit adni, mint az év többi napjában, és hát ha ad, akkor miért ne vért adna, igazából talán ezzel tud a legtöbbet segíteni. És egyrészt kicsit kilépünk mi is abból, hogy egy zárt épületben televíziózunk, műsorokat csinálunk és egyebeket, hanem tényleg egy kicsit közelebb kerülünk azokhoz az emberekhez, akik valamilyen formában azért figyelemmel kísérik a televíziót, a mi általunk gyártott műsorokat, hiszen aki ide bejön, az gyakorlatilag 2-3 méterről megnézheti, mi alatt mondjuk várakozik arra, hogy vért adjon az, hogy hogyan készül mondjuk egy élőadás. Beszélgethet a kollégákkal, most tervezünk például egy olyan részt is, hogy a kicsit a vágásban, kicsit a műszaki paraméterekben jobban beavatjuk azokat, akiket ez érdekel. És hát ezért társadalmi szerepvállalás szempontjából is úgy gondolom, hogy ez fontos egy helyi televízió életében, hogy egy ilyen szerintem egy nemes célért küzdjön és részt vegyen ebbe. Hála jó Istennek mind a vérellátó, mind pedig a Vöröskereszt részéről egy nagyon jó visszajelzés az, hogy évről évre meg tudjuk ezt rendezni. Most már azt mondom, hogy évről évre, mert tavasszal is volt, és hogy akkor egy donornap néven, most pedig megint adventi véradás néven. És ami nekem az egyik legjobb talán ebben az egészben, hogy tényleg összefog nagyon sok mindenkit. Tehát összefogja a kollégákat is egyébként, mert nagyon sok munka van vele, de szeretik csinálni. Mindig tudunk valamit újítani, most is lesz ilyen. A támogatók is olyanok, akik tényleg szívesen áldoznak erre, és én úgy látom, hogy azok az emberek, akik eljönnek vért adni, ők is azt az időt, amíg itt töltik, tényleg egy viszonylag jó hangulatban, egy alapvetően nem szokványos körülmények között tehetik ezt meg. Szerintem, aki még egy kicsit izgul, mert van, aki mondjuk első véradónak, akkor hogy lesz, vagy mint lesz, sőt, volt olyan is, aki nem adhatott vért különböző okokból, azért talán programot, itt tud beszélgetni, van, amikor azért ismerősök is jönnek, van, amikor csapatok jönnek. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen kicsit közelebb hozzuk a nézőket, kicsit közelebb hozzuk az egrieket hozzánk, mindezt úgy, hogy segíteni is tudnak másokon, és szerintem ez egy nagyon jó dolog.
A piaci szereplők szerint a digitalizáció, a Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatos és az adminisztráció csökkentő fejlesztései pozitív változásokat hoztak az adóztatás rendszerébe, de az új megoldások sikeréhez elengedhetetlen a kiszámítható felkészülési idő. Egyebek mellett ez a kedden lezajlott 8. Nemzeti Adókonzultáció egyik leglényegesebb konklúziója. A NAV rendezvényét több mint 200 fős szakmai közönség követte figyelemmel. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
Idén is teltházas érdeklődés mellett zajlott a kedden megtartott nemzeti adókonzultáció, ahol a pénzügyminisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a vállalkozókat képviselő szakmai szervezetek és a legjelentősebb tanácsadó társaságok szakemberei, adószakértők, számviteli szakemberek vitatták meg a magyarországi adórendszer és adóztatás helyzetét és aktuális kérdéseit. Az esemény fővédnöke Varga Mihály nyitó előadásában az adórendszert az egyik meghatározó versenyképességi tényezőként jellemezte. Hozzátéve, hogy Európában Magyarország az élmezőnyben 7. helyen áll a nemzeti adórendszerek versenyképességi rangsorában, az amerikai Tax Foundation nemrégiben publikált adatai szerint. A pénzügyminiszter a 2025-ben várható adóváltozások közül kiemelte, hogy a tervek szerint a kormány megduplázza a családi adókedvezményt, folytatja az otthonteremtés támogatását, és még egyszerűbbé válhat az adminisztráció, valamint több adó nem is megszűnhet. Az idei konzultáció egyik központi kérdése volt az adóztatás digitalizációja, amelynek szakmai körökben alapvetően kedvező a fogadtatása. Ugyanis az egyszerűbb ügyintézés, az adóhivatal által gyűjtött adatok hozzáférhetősége jelentősen megkönnyíti az adózási teendőket, támogatja a magánszemélyek adózását, a gazdálkodók ügyvitelét és a könyvelők tanácsadók munkáját is. Ugyanakkor megfogalmazódott az az elvárás, hogy az új és világszerte terjedőben lévő online technológiák és szolgáltatások használatához elengedhetetlen a vállalkozók felkészítése, amit oktató videók, kézzelfogható tájékoztatók, képzési kurzusok bevezetésével lehetne elérni. Ebből a célból a szakmai szervezetek együttműködést kínáltak a NAV-nak. Ugyancsak hangsúlyos témaként szerepelt a valós idejű és tranzakciós szintű adatok felhasználása, ami nem csak a szolgáltatások fejlesztésében, hanem a kockázatelemzés révén célirányosan végzett ellenőrzésekben és az adózókat támogató eljárásokban is hasznosul. A résztvevők kétségtelenül előnyösnek minősítették azt az adóhivatali szemléletet és hozzáállást, aminek fókuszában már nem a hatóság, hanem az ügyfelek állnak, beleértve a magánszemélyeket és a gazdálkodókat. Ennek új elemeként jelenhet meg az úgynevezett adategyeztetési eljárás, ami lehetőséget ad a cégeknek arra, hogy a hibás vagy ellentmondásos adatszolgáltatás alapján feltárt devianciákat még az esetleges ellenőrzés megindítása előtt tisztázzák. A részletes beszámoló hamarosan megjelenik a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A Szent Péter téren tartott általános kihallgatás végén szerdán Ferenc pápa bejelentést tett a gyermekek jogairól szóló világtalálkozóról. Február 3-án a Vatikánban lesz a Szeressük és védjük meg őket című esemény a gyermekek jogairól sok ország szakértőinek és képviselőinek részvételével. Jó alkalom lesz ez arra, hogy új utakat találjunk annak a sok millió, még mindig jogfosztott gyermek megsegítésére és védelmére, akik bizonytalan körülmények között élnek, akiket kizsákmányolnak és bántalmaznak, és akik a háborúk drámai következményeit elszenvedik, fogalmazott a Szentatya. Azt is mondta, kedden volt Ukrajna megszállásának ezredik napja, tragikus évforduló az áldozatok és az általa okozott pusztítás miatt, ugyanakkor hatalmas szégyen az egész emberiség számára, tette hozzá. A pápa bejelentette, hogy jövőre a gyermekek és serdülők jubileumán Boldog Carlo Acutist, a fiatalok jubileumán pedig Boldog Pier Giorgio Frassatit avatja majd szenté. November 19-én ünnepi szentmise keretében adták át Sárospatakváros önkormányzata Szent Erzsébet díját. Dr. Farkas Szabolcs polgármester idén a város egyik legrégebb óta szolgáló gyermekorvosának adta át a kitüntetést, aki a helyi egyházközségnek is aktív tagja.
Tisztelt közösség, Hőesperes úrtól hallottuk, a Jóisten hangszerei vagyunk. Ezen alkalommal egy csodálatos hangszer kerül díjazásra. Sárospatakváros önkormányzata által alapított Szent Erzsébet díj keretén belül. A laudációt hallgatva azt gondolom, hogy a Jóisten nem csak egy fantasztikus hangszert készített, hanem ezzel jól is bánt és jól is játszott. Sárospatakváros önkormányzata dr. Csordás Mária Etelka részére az egészség megőrzés, a betegség megelőzés és gyógyítás területén hosszú időn keresztül magas színvonalon végzett tevékenység elismeréseként Szent Erzsébet díjat adományoz. Sárospatak 2024. november 19-e, dr. Farkas Szabolcs polgármester.
A Szent Erzsébet díj átadását követően dr. Csordás Mária Etelka meghatottan beszélt élethivatásáról, amelyben, mint elmondta, állandóan megtapasztalta a Jóisten gondviselését. Hitét, a szűzanya iránti szeretetét szüleitől örökölte, és adja tovább gyermekei számára is.
Nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő díjat. Én úgy gondolom, hogy csak a munkámat végeztem. Igaz, hogy 76 óta orvosként dolgozni is sok volt. Nagyon sok szenvedést, nyomorúságot és betegséget láttam. Az a helyzet, hogy a családom mindig istenfélő volt. Beleszülettem az Isten hitbe, a jó Isten és a drága jó szűzanya szeretetét örököltem a szüleimtől. Nagyon nehéz sorsuk volt. Édesapám a háborúval, fogsággal együtt 8 évet töltött odakint. Édesanyám 2 évig a szénbányákban, és csak úgy tudták elviselni ezt a borzasztó sorsot, hogy végig imádkoztak. Édesapám még a hóbunkerbe is minden nap a rózsafüzért elmondta. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekik köszönhetem ezt, hogy én ilyen lelkülettel tudtam az embereken segíteni, meg szeretnék még sokáig. Ha anyagilag nem is tudok annyi segítséget nyújtani, mint amennyit szeretnék, meg érdemelnének, én nem királylány vagyok, csak egy szegény paraszülők gyereke. De ha mással nem, akkor simogatással, mosollyal, imádkozással, rengeteg imádságot elmondok a betegeimért, és én bízom a Jóisten szeretetébe, segítségébe, úgyhogy próbálom ezt a lelkületet a kis betegeimnek, szüleiknek is átadni.
November 19-én ünnepi szentmise keretében adták át Sárospatakváros önkormányzata Szent Erzsébet díját, amelyet dr. Csordás Mária Etelka gyermekorvos kapott. Erről szólt összeállításunk. Az Egri Szalézi Oratórium kis és nagy animátorai Észak-Olaszországba utaztak az őszi szünet előtt, hogy zarándoklatuk alatt közelebb kerüljenek a rendalapító Boszkó Szent János és Szent Mazzarello Mária pedagógiájához, életpéldájához. Az előkészületek már több mint egy éve tartottak, adománygyűjtésekkel, szülői segítséggel, lelki estekkel a csapatépítők és animátorképzések alkalmával. Az októberi hosszú hétvégén 40 fő indult útnak Torino felé a Don Bosco nővérek egri közösségének vezetésével. A zarándoklat alkalmával Don Bosco és Mazzarello Mária nyomában a csoport bejárta a két szent életútjához köthető helyeket, Colle Don Bosco, Chieri, Morrese, Valpanasca, Torino településeket és az első állandó oratórium helyszínét, Valdocot. Az út során helyi olasz szalézi szerzetesek és munkatársak voltak az idegenvezetők, esténként csapatépítő percek színesítették a napot. Az útra velük tartott Bakos Tamás, maklári plébániai kormányzó, akinek köszönhetően minden nap magyar nyelvű szentmisén vehettek részt a fiatalok. Az utat egy kis animátor és animátor avatás is gazdagította, melyre 14 fiatal képzéssel készült, hogy a gyermekek között tevékenykedve Don Bosco pedagógiáját követve szolgáljanak az oratóriumban. Az ünnep különlegességét adta, hogy azon a helyen kaphatták meg kendőiket az önkéntesek, ahol Don Bosco több száz gyermekkel élte mindennapjait a Valdocói oratóriumban. Dovák Lola, egri animátor is itt kapta meg a narancsszínű kendőjét, aki Párizs mellől érkezett a zarándoklatra. Jó volt az animátor közösséggel zarándoklatként megélni ezt az utat, szerintem közösségépítő és izgalmas volt együtt felfedezni Don Bosco és Mazzarello Mária életeinek fontos lépéseit. A történetek, a valódi helyszínek segítettek jobban elképzelni és megérteni azt a világot, amiben ők éltek, és átgondolni, hogy most mit tehetünk mi a ránk bízottakért. A mindennapokban tetteinkkel próbáljuk követni őket, de ott fizikailag is az ő nyomdokaiban jártunk. Ezt az utat különlegessé tette Torino és a környékén töltött napjai. Hálás vagyok, hogy ez az álom is megvalósulhatott, fogalmazott. Hajdú Balázs Valdocóban kapta meg kis animátorkendőjét, amely azt jelenti, hogy még képzésben jár az animátorkendőhöz vezető úton. Amikor a gyerekekkel beszéltem, eddig nem volt elképzelésem, hogy milyen is lehetett akkor az oratórium, amikor Don Bosco élt, fura volt számomra, de az emlékhelyek és templomok után ez megváltozott. Miután megnéztük, hol született, hol volt az első oratórium, már máshogy gondolok az egri oratóriumra is, és máshogy tudok beszélni a hivatásunkról is. Sokkal jobb helyzetben vagyunk anyagi és más értelemben is, mondta el. Brenna Borbál, a kis animátor is kendővel gazdagodott a zarándoklaton, és számos meghatározó élménnyel. Számomra a torinói út meghatározó pontja lesz az életemnek, mert általa úgy érzem, hogy közelebb tudtam kerülni a Jóistenhez és animátortársaimhoz is. És bár eddig is éreztem azt, hogy egy nagyon jó és értékes közösséghez tartozom, miután megkaptuk a kis animátorkendőt, valóban úgy éreztem, hogy egy csodás családtagja lehetek, és hogy ezt mindenképpen meg kell becsülnöm. Nagyon sok szép és különleges helyet látogathattunk meg, és az út során igazán megismerhettük Don Bosco és Mazzarello Mária személyét, életét. Nekem személy szerint leginkább a Don Bosco bazilika, a Valpanasca tetszett, de összességében minden nagyon szép volt, mondta el. A torinói zarándoklatról az egri oratórium közössége december 7-én 18 órától egy színdarabbal összefűzött interaktív élménybeszámolót tart az egri líceum dísztermében 18 órától, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés ingyenes lesz. Tavalyi győztes jogán idén a szeminaristák, az egri érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater Missio szeminárium rendezhették meg az országos kispapi foci bajnokságot. Esztergomból Budapestről, Nyíregyházáról, Miskolcról és Gyulafehérvárról érkeztek római katolikus és görög katolikus papnövendékek Egerbe. A sport mellett lelki programokra is fordítottak időt, és a város megismerésére is volt lehetőség, és a résztvevők megkóstolhatták a kiváló egri borokat is. A torna győztese a nyíregyházi csapat lett, a házigazda egriek a második helyen zártak. A növendékek vasárnap közösen vettek részt az egri bazilikában a káptalani szentmisén. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi alkalom több szempontból is kiemelkedő volt, hiszen csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 ezer fiatallal találkozott a Paplászló Budapest Sportarénában. Ugyan idén a Szentatya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án szombaton 14 órától a Bokcsarnokban várja a Forráspont a fiatalokat. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, András Valvi Mirjám és Benkovics Péter, majd beszélgetés lesz Gulyás Michel olimpiai bajnokkal, aki a párizsi ötkarikás játékokon öttusában szerzett aranyérmet. A tanítás dr. Gájár László atya tartja, majd a 17 óra 45 perckor kezdődő szentmisét dr. Fábri Kornél püspök mutatja be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak, egyéni vagy csoportos regisztrációval lehet jelentkezni. November 28-án csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz a Ciszterci templomban Egerben, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Közeledik az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont adventi programsorozata. Az első adventi gyertyagyújtás a palota díszudvarán november 30-án szombaton következik majd délután 15:30-tól. Közreműködik főtisztelendő Buda Péter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. A nap folyamán a borsodnádasdi kézműves molnár kalácsot is meg lehet kóstolni. Ennek sütése és árusítása is lesz a palota díszudvarán tehát. És december 6-án pénteken 18 órától egy könyvbemutató is következik majd. Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című műve lesz megismerhető. Közreműködik Kubik Anna, tehát az egri érseki palotában. Az adventi vásár majd november 30-ától december 23-áig lesz nyitva, és idén is lesz Betlehem készítő pályázat, a palota aulájában lesznek megtekinthetőek a művek. Az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András és Debnár Ádám. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos.
Ay,
Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Ay.
Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella.
Macarena, Macarena, Macarena,
que te gusta la movida guerrillera.
Ay.
Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.
Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena.
Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.
Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena.
Macarena sueña con el cortinaje. Se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
Ay.
Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
Ay.
Hala tu
Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
A régió sportja.
33 plusz egy fővel vág neki a december 10-én rajtuló rövidpályás úszó világbajnokságnak a magyar válogatott. A bahreini gimnaziádén szerepelt Antal Dávid, ahol kiváló formát mutatva megnyerte a 200 méter pillangót. Golovin Vladimir felkérésére Szilágyi Zoltán lett a szövetségi kapitány segítője a magyar női kézilabda válogatottnál. A munka már meg is kezdődött. Átadták a nyíregyházi Móricz iskolában a 60 méteres rekordtámborítású futópályát. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 33 plusz egy fővel vág neki a december 10-én rajtuló rövidpályás úszó világbajnokságnak a magyar válogatott. A szövetség honlapja szerint 18 férfi és 15 női versenyző teljesítette valamelyik World Aquatics által előírt szintet, pontosabban ennyien feleltek meg a válogatási elveknek, hiszen akadnak távok, ahol többen is beleférnek, de a VB-n számonként csak két úszó nevezhető. A válogatottban a DSI Debrecen két úszója kap lehetőséget. Senánszki Petra egyéniben 50 méter gyorsan képviseli Magyarországot. Sós Csaba szövetségi kapitány rutinszerzés céljából csatába küld néhány VB újoncot, köztük Gál Olivért. A debreceni úszó 50 mellen indul majd. A bahreini gimnaziádén szerepelt Antal Dávid, ahol kiváló formát mutatva megnyerte a 200 méter pillangót, majd 50 és 100 méteren remekelve két ezüstérmet is szerzett. A nyírbátori úszó 200 pillangón harmadik lett a vilniuszi EB-n, a serdülő OB-n pedig 8-szor győzött. Most őt hallják.
Eleinte úgy álltunk oda az ifi EB-n, hogy a legjobb 8 már próbálják benne lenni a 200 pillén, a többire nem is annyira számítottunk. Ehhez képest ezt túlszányáltam, mivel ifi EB-n ugyebár harmadik lettem 200 pillangón, a 50 pilléből áldöntőztem és 7. lettem, 100 pillévből pedig 9. lettem és B-döntőbe jutottam. A országos bajnokságot nézve úgy álltunk oda, hogy 10 számot mind a 10-et le fogjuk úszni, ahogy sikerül, sikerül. Úgy 5-6 aranyra számítottunk, de ezt is felülmúltam. 8 arany lett belőle, 1 ezüst és 1 bronz.
Most pedig Kaliba Viktort, a Bátori Úszósport Egyesület elnökét hallják.
Amikor elkezdtem tanítani úszni, akkor látszott, hogy sokkal fogékonyabb, hamarabb tanulja meg a dolgokat, mint egy más átlagos gyerek, és nagyon haladt, tehát könnyű volt a vízben, nagyon hamar elsajátította azokat a dolgokat, amiket más gyerekkel hetekig, hónapokig gyakoroltunk. Tehát azt mondom inkább, hogy a technikai dolgokat nagyon megjegyezte, és ezt nagyon jól rögzítette. És mondom, haladt a vízbe, tehát hamar kirajzolódott ez a történet, mert a versenyeken meg egyből úgymond győzedelmeskedett is. Nagyon örülök, hogy a kezdetektől én vagyok vele, tehát azt képvisel, amit én is, tehát ő mindent tanult, mindent mai napig úszik, mind a négy úszásnemet és a vegyest is. Ez látszik abból is, hogy nyáron például a vegyes számokat is simán megnyerte a magyar bajnokságon, óriási fölénnyel, úgyhogy ugyebár ő a pillangóban a legeredményesebb nemzetközi szinten, úgyhogy mai napig azt gondolom, hogy az a helyes út, hogy mindent kell neki úszni, mert még mindig nem mondhatjuk azt ki, hogy ő egyébként pillangóúszó. A magyar mezőnyben ez egyértelműen látszik, a nemzetközi mezőnyben pedig továbbra is az a feladatunk, hogy a pillangó számokat úgymond hozzuk. Kint Vilniusban ezt végignézni, háromszor úsztuk ezt a távot, ezt a 200 méter pillangót, tényleg akkor ő még két évvel fiatalabbként. Most először láttuk, hogy mit tud a Európa, tehát mit tud a más nemzetek, hogy úsznak, és elképesztő volt. Tehát ha csak a döntőt nézem, még most is kiráz a hideg, tehát az utolsó 50 méterén a legjobb 50-et úszta Antal Dávid, és 20%-addal kapott ki, úgyhogy tehát 20%-at kellett volna ahhoz, hogy ő megnyerje, ne bronzérem legyen, és elképesztő nagy verseny volt. Szerintem ez az 1.57-es idő, ez borzasztóan erős, tehát az még jövőre is jó lesz az idő. Én nagyon bízom benne, hogy Dávid fejlődése töretlen lesz, ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy alázatosan bele fog állni a munkába, és jövőre, tehát 2025-ben már az IFI EB-n és az IFI VB-n is fogja hozni ezt az időt, vagy remélem jobbat. Úgyhogy ezen dolgozunk most, hogy megtartsuk ezt a színvonalat.
Kaliba Viktor beszélt az egyesületről is.
A Bátori Sárkány Úszó Egyesület 2010 óta végzi a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben az edzéseket. Tudatosan építkeztünk, elkezdtük az amatőr úszást, a hobbi úszásokat, és esélyt adtunk igazán tehetséges gyerekeknek is, hogy tudjanak hol edzeni. Ez mai napig megvan, körülbelül 100 gyerek van a rendszerünkben, ezek közül 10 gyerek van, aki élsportoló, körülbelül 40-45 gyerek van, aki rendszeres szinten tehát úszik, tehát edzési jelleggel úszik heti háromszor, és vannak hobbi úszóink, akik hétvégén úsznak heti egyszer, úgyhogy megpróbálunk minden igényt kielégíteni, szerintem a klubnak ez a legfontosabb feladata, és ha már rátaláltunk egy ilyen csiszolatlan gyémántra, akkor addig neveljük, addig támogassuk, ameddig ő itt van. Ez a mi feladatunk.
Golovin Vlagyimir felkérésére Szilágyi Zoltán lett a szövetségi kapitány segítője a magyar női kézilabda válogatottnál. A közös munka meg is kezdődött, hiszen a franciákkal játszottak két felkészülési mérkőzést, melyből az elsőt megnyerték a mieink, a másodikat azonban elvesztették. Most pedig folytatódik a felkészülés az EB-re. Szilágyi Zoltánt hallják.
Nagyon hasznos héten vagyunk túl. Azt gondolom, hogy a várakozásokat felülmúltuk ezzel, hogy sikerült az első mérkőzést megnyernünk. Biztos vagyok benne, persze, mindenki csapatban volt azért egy-két hiányzó kulcsjátékosok nálunk is, a franciáknál is, de elég jól teljesítettünk. Fárasztó hét volt, tehát azért sok utazással, ugye Győrben találkoztunk először, aztán Toulonban játszottunk, utána másnap utaztunk Párizsba, és az első mérkőzésre egyértelmű, amire én számítottam, hogy esetlegesen támadó játékban, hogy a hiányzóinkat fogjuk érezni, gondolok akár Kulberg Katrinnak a ügyes sérülésére, vagy Lukács Viktoria. A támadó játékunk kifejezetten jó volt, a védekezés volt az, ami még mindig jobb volt, mint az előző összetartás során, de még azon még lesz mit csiszolnunk itt a következő időszakban. A második találkozón is egy jó meccset játszottunk nagyszerű hangulatban, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezt a formát tudjuk vinni tovább az Európa-bajnokság, és akkor biztos vagyok benne, hogy jó EB-t fogunk játszani. Tehát én azt gondolom, hogy már a olimpiai selejtező során lehetett látni, hogy ez a csapat elindult felfelé, az olimpián is egyértelműen bebizonyította, és igazából ezt a vonalat szeretné a szövetségi kapitány is folytatni, úgyhogy mellette én is szeretném ezt a munkát segíteni, és egyértelműen azt látjuk, hogy minden téren fejlődött ez a csapat. Persze mindig vannak különböző olyan hibák, amiket javítanunk kell, meg vannak problémáink, viszont azt látom, hogy elsősorban ami nagyon fontos, hogy mentálisan lépett sokat ez a csapat előre, és például egy ilyen francia válogatott előn is el tudta hinni azt, hogy oké, hogy felkészülési mérkőzés, de igenis van keresnivalónk az olimpiai ezüstérmes ellen, és amikor sorsdöntő szituációban, amikor eldőlt a mérkőzés, akkor egyértelmű jó döntéseket hoztunk, ez mind azt bizonyítják, hogy ez a csapat lépett előre, és ez egyértelműen egy pozitív visszajelzés a játékosok felé is, a szakmai stáb felé is, és ebben bízunk tényleg, hogy az EB-n is hasonló eredményeket tudunk majd elérni. Igazából megvan már azért a csapatnak a magja, tehát egy-két személy, inkább így mondom, kérdéses, és nem is elsősorban az aktuális forma döntő ebből a szempontból, hanem itt a sérülések, hogy mennyire játszanak majd közre, és én azt látom, hogy ebben a csapatban már kialakultak azért olyan rendszerek, játékrendszerek, amelyek már ugye összeszokottságon alapul, és ezeket semmiképpen nem lenne célszerű, főleg egy hazai Európa-bajnokság előtt megváltoztatni. Itt elsősorban majd az lesz a kérdés, hogy ezek a játékosok éppen milyen fizikális állapotban vannak, mennyire bevethetőek, és mennyire tudnák majd ugye a csapatot segíteni. Körülbelül azért hasonló kerettel fogunk szerintem nekivágni, mint a Európa-bajnokságban egy-két személynek a játéka kérdéses összességében.
Átadták a nyíregyházi Móricz iskolában a 60 méteres rekordtán borítású futópályát. Illés Zoltán igazgatót hallják.
Két ütemben valósult meg ez a rekordtámborítású futópálya távolugró göderrel a végén. Első ütemben 9,3 millió forintot kaptunk egy közel 4 évvel ezelőtti sportért felelős államtitkársági megkeresést követően, majd ebben az évben tavasszal ismételten megkerestük az államtitkárságot, és 14 millió forinttal támogatták, így be tudtuk fejezni második ütemben ezt a rekordtán futópályát. 450 gyerek használhatja tanévenként testnevelési órákon a pályát. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kincs itt az iskolában és a környéken, amit fel kell ajánlani mindenkinek, úgyhogy az itt élők, a környéken élők 16 óra és 20 óra között használhatják a sportpályát. 20 órakor zárjuk az épület körül a területet, ez a magyarázata a 20 órás időpontnak.
Most pedig Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják, aki elárulta, mennyire fontos egy ilyen beruházás.
Különösen azért, mert egy iskolában van, és a gyerekek egészséges sportolását segíti. Ugye itt a Móriczban is felújítottuk korábban a tornatermet, ott is nagyon fontos volt, hogy az a parketta legyen, ami nem rontja a gyerekek egészségét. Korábban sajnos olyan volt, ami ezt tette. És hát azzal, hogy egy újabb rekordtáv futópálya van, azzal tovább nőtt a Nyíregyházán a rekordtáv futópályák száma. Ez azért fontos, mert ez az egyik legegészségesebb burkolat, amin lehet sportolni. Most már közel 5 kilométer van, mert hogy ugye az idén át tudtuk adni a stadion körül épített 630 méteres rekordtáv futópályát, de hát ugye ez ott kezdődött, hogy a Sóstói tó körül megépítettük, az volt a tanuló beruházásunk, ahol közel 1 kilométer, másfél kilométer van a bútosító körül, 500 méter a Besenyei téren, és hát van itt a Malomkertben, Nyíregyházán, több helyen is, és hát az iskolákban nem csak rekordtáv futópályák épültek, nem csak tornatermek újultak meg, hanem ugye az udvarokon is különböző sportlétesek, műfüves pályák, stb. Én azt gondolom, van még tennivalónk, de már van mire hátranézni, tehát az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sikerült előre lépnünk. Ugyan állami fenntartás és működtetésű rendszer az iskola, de ez nem jelenti azt, hogy nem szorgalmazzuk és teszünk még mindent azért, hogy további ilyen beruházások legyenek Nyíregyházán.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Jumping feet.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.